Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Malakiás próféta könyve második részében, a 10. verstől a 17. versig a következőképpen. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda. Utálatos dolgokat követtek el Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, s velük házasodott össze. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyet követ el, a csábítót és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek. Könnyel öntözitek az Úr oltárát. Sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik, az az egy. Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene. Mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek, fárasztjátok beszédettekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Eddig a kijelölt szentige. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Malakiás könyvében kemény igéket találunk, és nem lehet ezeket elhárítani azzal, hogy mi már az új szövetségben élünk, mert akkor rögtön az a kérdés, hogy tényleg benne élünk-e abban az új szövetségben, amelyről az ígéret így szólt előre, hogy törvényemet a belsőjükbe helyezem, és a szívükbe írom be, rendelkezéseimben járjatok, és parancsolataimat betöltsék. És ennek az új szövetségnek az az alapja, hogy megbocsátom bűneiket, és nem emlékezem meg álnokságaikról, vétkeikről. Ez az az új szövetség, amit Isten előre megígért, előre bejelentett, előre felkínált Izrael népének. És ami az Úr Jézus Krisztus bűntörlő vére által lett. És ezért akik az új szövetség népéhez tartozónak vallják magukat, azoknak tudniuk kell, nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is adja néktek. Kétségtelen, hogy Isten szent lelke nélkül nem lehet Isten akaratát betölteni. Isten szent lelke nélkül nem megy a hívő engedelmesség. Az csak a Szentlélek által történhet. De Isten adja az ő szent lelkét, akik engednek néki. Mi így hallgathatjuk mindezt, ha az új szövetség emberei vagyunk, ha Isten gyermekei vagyunk. És így kell bizonságot tennünk róla. Isten adja az ő szent lelkét mindenkinek, aki enged néki. Aki engedi, hogy a Szentlélek meggyőzzön engem az én bűnömről, és a bűn lényege, amit az Úr Jézus így mondott a Szentlélek munkájáról, hogy nem hisznek én bennem, a megváltó fiúban, Jézusban tudnélik. És minden további ebből következik. De éppen a Szentlélek győz meg arról is, hogy Jézus Krisztus, aki megváltott, akinek véréért van bűnbocsánat számomra is, akivel új életben járhatok. És akkor tényleg az ószövetségi kemény igéket sem lehet elintézni azzal, hogy az még az ószövetség, a törvény fenyegetése. Nem lehet elintézni azzal, hogy az egészen más kor volt társadalmilag is. Igen, a férfi volt az abszolút uralkodó a családban, a férfi döntései számítottak. Az asszonyok mennyire kiszolgáltatott helyzetben voltak, tényleg kiszolgáltatott helyzetben voltak sokszor, az alárendeltségük, mint segítőtársnak az alárendeltsége, a férfi tekintélye és vezetése alatt, az az Isten akarata volt. De a kiszolgáltatottságuk nem. És ebben az igében éppen erről van szó. A férfinak a mózesi törvény rendelkezései keretében, ha valami komoly kifogást talált a feleségében, akkor joga volt elbocsátani a feleségét. De amikor az Úr Jézust efelől kérdezik, ugye a farizeus írástudók, Jézus megmondja nekik, hogy Mózes a ti szívetek keménysége miatt adta ezt a rendelkezést nektek. A szívük keménysége miatt volt muszáj szabályozni ezt, hogy ha már ilyesmi bekövetkezik, akkor annak legyen egy jogi rendje, hogy hogyan bocsátja el válólevéllel a feleségét, és akkor az így mehetett hozzá máshoz, soha vissza nem mehetett a korábbi férjéhez. De mi az Isten eredeti szándéka? Az Úr Jézus rámutat arra, hogy mit írt nektek Mózes. Hát nem csak arról van szó, ami a válás ügyében aztán a szívük keménysége miatt leíratott, hanem a teremtés történetben. Isten eredeti szándéka micsoda? És lám, az Ószövetség is, Malakiás, az Úr követe is milyen keményen, tompítás nélkül kimondja Isten szavát. Mit mond az Úr? Gyűlölöm az elbocsátást. Betű szerint ez van az eredeti szövegben. Gyűlölöm az elválást. És Jézus Krisztus aztán elmondja, hogy kezdettől nem így volt, mint ahogy szívetek keménysége miatt ezt muszáj volt szabályozni, hanem férfivá és nővé teremtette Isten őket. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És itt folytatja az Úr Jézus úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. Azért, amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. És sokféle módon mondja így a különböző esetekre részletezve, kimondja az Úr Jézus azt, amit Lukács evangéliuma 16. részében aztán ilyen tömören találunk összefoglalva, amikor a törvény érvényességéről beszél Jézus Krisztus Urunk. Könnyebb elmúlni az égnek és a földnek, mint a törvényből egyetlen vesszőnek is elveszni. És jön ez a mondat példaképpen. Aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt veszel, az is házasságtörő. Pont. Krisztushoz tartozni őszintén és igazán csak úgy lehet, ha minden szavát elfogadom, és az első keresztjének számára ez nem volt kérdés. Ha az Úr nyilatkozott valamiről, ott nincs vita. Nincs okoskodás, hogy de azért mégis, meg hát melyik volt a felelős, meg akkor a vétlen fél majd újra házasodhasson, aztán még majd áldást is mondunk rá. Ilyenről szó se lehetett. Nézzétek meg Pál apostol, hogyan alkalmazza az Úr szavát. Az első korintusi levél 7. részében. Ha bekövetkezett a válás, egyetlen jó esetet tud, az, hogy visszataláljanak egymáshoz a házastársak. Az az egyetlen jó, ami történhet. Bűnbánaton keresztül. Mert az Isten parancsaival nem vitatkozni kell, meg azokkal szemben nem okoskodni kell. Amit elrontott az ember, azt nem lehet visszacsinálni. de lehet rá bűnbánattal bocsánatot kérni és kapni Jézus Krisztus véréért, és másképp menni tovább. Új életbe. Az Úrral. És magamban, a saját bűnös hajlamaimban gyűlölni mindazt, amit gyűlöl az Úr, és szeretni őt, az élő mindenható Istent, aki egyszülött fiát adta, szeretni az Úr Jézust, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Nekünk mindezt így kell hallgatnunk, és akkor annál inkább fájó kell, hogy legyen minden hűtlenség, ami előfordul a keresztény közösség, és közelebbről még hívő emberek életében is. És a magunk számára így meghallani azt, amit olyan fájdalommal kellett Malakiásnak egykor, a fogság utáni zsidóság számára meghirdetnie az Úr követeként. Nem a magáét mondta, hanem az Úr szavát. Ugye ez az a különbség, amire olyan jól rámutatott Túróci Zoltán, tegnap is idéztem az első lelkész evangelizációjának ezeket a mondatait, ott a köszöntésben Máté testvérünk számára, a szeretett vendégségen. Minden igazi prédikáció és lelkipásztori ténykedés ítélet is. Nem az én ítéletem, hanem az Istené a bűn fölött. És ha ezt nem érzi a világ, akkor az a gyanú fenyeget minket, hogy az emberek tetszését keressük. Az Isten igéjének éle van. Élesebb minden kétélű fegyvernél, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Elhatol, oda, ahova semmiféle emberi módszerrel nem lehet elhatolni. A lélek és az elme, a pneuma és a psziché megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És mindenek mezítelenek és leplezetlenek ő előtte, és neki kell majd számot adnunk. Itt mutat rá az utolsó részlet ebben a mondatban, hogy amikor az igéről van szó, akkor Jézus Krisztusról van szó. Ő az ige. A szent, a tiszta. Akiben megjelent a bűnösök számára a kegyelem, de ez a kegyelem nem bűntakaró, hanem új életnek az elindítója. Nem potyán van, noha ingyen van számunkra, de végtelen drága áron Jézus Krisztus vérének az árán. Benne hinni, az Úr Jézusban hinni ezért azt jelenti, hűséges Úr, lelkem jegyese Jézus, váltságod, érdemed mind az enyém. És te sajátodnak ismersz el mindig. Ezt hiszem, s boldogan áldalak én. Kárhozat útjáról hívtál ki engem. El többé senki sem ítélhet már. Újongó énekkel egyre csak zengem, vége a rabságnak, száll a madár. Ez az a szabadság, amire Krisztusban megszabadít az Isten. És ennek a teljes kiforgatása az, amiről a tévtanítókat illetően olvasunk ugye már az apostoli levelekben, hogy szabadságot ígérnek, miközben ők maguk a romlottság szolgái. Ezt szoktuk magyarul úgy nevezni, hogy szabadosság. De hát ez nem szabadság. És ma azt kell mondanunk, hogy ennek a hamis szabadságnak a hirdetésével tele van az egyház. És ahogy Malakiás idejében megromlott az Isten választott ószövetségi népének az élete, és azon belül különösen a papságnak az élete, akiknek a többieket vezetni, tanácsolni kellett volna, és az Isten igéjét hirdetni és tanítani számukra. Hát ma is ezt kell mondanunk, hogy iszonyú nagy a hűtlenség. És akkor ezt nem lehet elmosni és elkenni azzal, hogy Isten mindenkit magához fogad úgy, ahogy van. Mert ez ugyan igaz, de ennek folytatása következik. Ha bűnbánattal jövök, Isten magához fogad úgy, ahogy vagyok, azért, hogy ne maradjak úgy, ahogyan vagyok. Hogy hűtlenből és csalárd szívűből hűségessé és tiszta szívűvé teremtsen újjá. Így fogad magához az Isten. Nem másképp. Amit Malakiásnak hirdetnie kellett, Az emlékeztetés volt az Ábrahámmal kötött szövetségre. Ő az az egy atya, akiről ő itt beszél, hogy tőle származtak mindnyájan, de nem csak test szerint, hanem az Isten szövetsége, ígéretei kiterjedtek rájuk. Egy Isten teremtett bennünket, igen, az az Isten, aki így szól az Ézsaiás 43-ban ahhoz a néphez. Így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, és a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez az Isten nem alkuszik az ő népén. Ez az Isten az utálatos hűtlenséget, mindenféle testi és lelki paráznaságot ítéletével sújtja, gyűlöli. Na ma erre azt mondják, hogy micsoda gyűlöletbeszéd, ugye? De kik mondják ezt? Azok, akik ők maguk gyűlölik az igazságot. És ezért vádaskodnak, és ezért forgatják ki az Úr Jézusnak az ilyen szavait is. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Persze, hogy én ne ítéljek. Ne toljam föl magamat a másik bírájává, aki ilyen sommás ítéletet mondok róla, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ezt ne. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek ti néktek is, mondja figyelmeztetésül az Úr Jézus. És ha a másik szemében látod a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát, kérdezi. Vedd ki előbb a gerendát. Az irgalmatlan, kemény önzésnek a gerendáját. Vedd ki a saját szemedből, akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Hiszen tényleg jó az, ha kikerülhet az a szálka a másiknak a szeméből. De ahhoz olyan látás kell, ami pontos, tiszta, irgalmas látás. Ilyen az Úr Jézus Krisztusnak a látása. Uram, nyisd meg a szemeimet. Uram, adj nekem irgalmas látást. Hogy a te ítéleteidet tudjam kimondani a bűn fölött, meg tudjam különböztetni a bűnt és a bűnöst, és mentő szeretettel, irgalommal tudjam a te igazságodat képviselni, nem a magam vélt igazát. Isten előtt utálatos a hűtlenség, és ezen nem lehet semmit tompítani. Isten előtt utálatos, amikor azok, akiket ő a maga népének akar, összeelegyednek testi és lelki paráznaság kapcsolataiban. Azokkal, akik más kultuszok, más istenek képviselői, és egyáltalán a világ parázna szellemiségének, hűtlen, házasságtörő szellemiségének a rabjai maguk is. Hiába visz áldozatot a seregek urának valaki, kellett hirdetnie Malakiásnak, hogyha közben idegen kultuszokban is részt vesz, és ugyanezt a figyelmeztetést el kellett mondania az új szövetségi nép számára, Pál apostolnak, a korintusiaknak. Többféle módon is. Hát nem ihatjátok az Úr poharát, meg az ördögök poharát. És rámutatott, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem az Istennek. Nem lehet elintézni azzal mindent, hogy ó, hát lényegében mindenki ugyanazt az Istent imádja, mert nem így van. Istent, az élő és igaz Istent csak azok imádják, lélekben és igazságban, akik Jézus Krisztus által járulnak hozzá. Mert nincs más út, nincs más közbenjáró, nincs más nép. A kereszténységet megfertőző pogány kultuszoknak sajnos már ott volt a hatása a 3.-4. században. És az ördög egyik legnagyobb haditette volt a kereszténység megrontására. Amikor a régi pogány istenanya alakok különböző kultuszaira rá tudta biggyeszteni Mária nevét. És megindult egy hamis kultusz. A reformációban ezzel szemben is kellett olyan határozottan föllépnie azoknak, akiket megragadott a kegyelem. És kell ma is vallanunk, hogy nem lehet lelki közösségünk ott, ahol máshova fordulnak, máshoz fordulnak. Az egyedüli út, az egyedüli kiengesztelő Úr Jézus Krisztus helyett. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy mellette. Nem. Ha mellette, akkor helyette is. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az Úr Jézus. És senki sem megy az Atyához, csak is én általam. És Pál apostol erre visszhangozza, hogy egy az Isten és egy a közben járó Isten és emberek között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Valóságos emberré lett az Isten fia, és váltságul adta önmagát. Más út nincs az Atyához. Idegen kultusszal nem lehet kompromisszumot kötni. Ma ezzel a hamis egység és egységesítés eszmével van tele a világ, a névleges kereszténység is, és még a hívőket is megejti. Aztán ez a hamis ördög által sugalt egységesítés nem áll meg a névleges kereszténység határainál, mert megérkeztünk oda, hogy mondanak ilyeneket egyházi vezetőink, hogy az ábrahámi vallások, és ebben belesorolják az iszlámot is. Nem, az iszlám nem ábrahámi vallás, még ha az arabok jelentős része Ábrahám leszármazottja is, Ábrahám tévedése engedetlensége nyomán, Ismáeltől származó módon. De az a vallás, az nem ábrahámi vallás, hanem antikrisztusi vallás. És ezt ők maguk világosan képviselik is. Nem véletlen, hogy a kereszténységnek olyan ellensége az iszlám. Ez a gyökeréből fakad. Testi és lelki paráznaságtól is óva int az Úr az ő igéjébe. A hűtlenség utálatos az Úr előtt. És amikor Pál apostol a második korintusi levelében leírja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, akkor ugye ez egyrészt igaz arra is, hogy kivel házasodom össze, hívő a hívővel. És itt különösen el kell mondanom, hogy a hívő lányokat fenyegeti az a veszély, hogy férhez szeretnének már menni, aztán, jaj, de hát olyan kedves az a fiú. Majd csak talán alakulni fog. Hát nagy ritkán megtörténik. De ez csak kivétel Isten irgalmából, ami erősíti a szabályt, hogy ez rossz kimenetelű szokott lenni. Mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, folytatja Pál apostol, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között, vagy mi közösség van hívő és hitetlen között, hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal, mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. És akkor megérkezik Pál oda, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket. Ebben a megszentelődésben pedig benne foglaltatik az is. Szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok. Benne foglaltatik ezért az, amit Luther így ír le a kis kátéban, a mi atyánk magyarázatában. Azzal a kéréssel összekapcsolva, hogy szenteltessék meg a te neved, aki pedig nem úgy tanít és él, amint Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti köztünk Isten nevét, ettől őriz meg minket, mennyei atyán. Úgy tanítani és úgy élni, ahogyan Isten igéje mondja. És szóvá tenni azt, ami pedig más tanítás és másféle életmód. Ha nem tesszük szóvá, valamikor talán 2 évtizede, de lehet, hogy még több. Így kellett ezt megfogalmaznom. igei fegyelem nélkül szemétdombá züllik az egyház, a gyülekezet. Nem egy elvet mondtam ki ezzel. Szenvedjük. Kínlódunk miatt. Lelkészek válásai, tévejgései és tévejítései. Egyáltalán elváltak esketése. Hogy jöhet szóba ott, ahol az Úr Jézus házasságtörésről beszél? Hittankönyveinkben. Ugye 3 éve volt az, amikor hitvalló tiltakozást kellett írnom és írnunk a püspökeinknek is. 10. évfolyamos evangélikus hittankönyvben. És akkor itt idézőjelbe kell tennem, hogy evangélikus. Megjelentek ilyen mondatok, hát ez volt a legkézzelfoghatóbb tévejgés az Úr Jézus szavával szemben, amikor épp azoknak a fiataloknak, akiket feszít már az ébredő szexualitás, és tele vannak rengeteg kérdéssel, akkor leírnak egy ilyen mondatot, hogy a szexuális élet házasság előtti tiltására nincs teológiailag jelentős ok. Azt kellett írnom akkor a püspökeinknek, meg másoknak is, hogy Isten irgalmazzon nekünk és az egyházunknak, ha ilyet merünk a kezükbe adni, hittankönyv címén a fiataloknak. Amit Isten utál, azt mi ne próbáljuk szépíteni, ne próbáljuk magyarázni, ami Isten előtt hűtlenség, paráznasság, vagy egyenesen perverzitás, gondoljunk most a homoszexualitás propagandájára. Azon ne próbáljunk semmit enyhíteni. Mert Isten haragja jön ezek miatt az engedetlenség fiaira, akik valóban megigazultak. Jézus Krisztussal élő kapcsolatban vannak, azok nem élhetnek ilyesmiben, nem maradhatnak meg benne. Miért? Azért, mert Krisztus szabadságra szabadított meg. Nincs helye semmi mellébeszélésnek, meg nincs helye semmiféle Istennel szembeni morgásnak, mint amit itt idéz Malakiás, hogy fárasztjátok beszédetekkel az Urat, és akkor még kérdezitek, hogy mivel fárasztjuk. Amikor a magát másoknál mégis jobbnak tartó ember ugye kifogásolja, hogy hol van az igazságos Isten, miért nem bánik el azokkal, akikkel szerintünk el kéne bánnia, akkor visszahull az ilyen méltatlankodás az ember fejére, hogy mi van veled, mi van velem. Milyen érthetetlen a türelme az Úristennek. Aki nem azt nézi, ami a szem előtt van, még ha a szem előtt nincsenek is nyilvánvaló bűnök, hanem ami a szívben van, azt nézi. Hogy lehet hozzám olyan türelmes? De nem vég nélkül tart az ő türelme és elnézése. Ezért van ott ugye a figyelmeztetés a római levélben, vagy nem veszed tudomásul, hogy Isten jósága téged megtérésre ösztönöz? A valódi megtérésben az történik, hogy megadom magam Istennek, kiadom magam bűnvallásban, igazat adva néki, és átadom magam annak a Jézus Krisztusnak, aki szeretett engem és önmagát adta értem, aki hűséges, félelmetessé válik minden hűtlenségünk Istennel szemben, egymással szemben, a gondolatainkban, az érzéseinkben is félelmetessé válik Isten hűségének a világosságában. Amikor átjárja a szívünket, éppen az evangélium ereje, éppen a kegyelemnek ez a csodálatos világossága, amiről az idézetének szólt, hogy hűséges Úr, lelkem jegyese Jézus. Ő hűséges. A vigasztalás abban van, hogy ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. De ez minket nem könnyelművé kell, hogy tegyen, hanem odaszánásra kell, hogy vigyen. Mert Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. És nem lehet kicsavarva az összefüggésükből hivatkozni bibliai részletekre sem. Itt van, hadd mondjam el még végül kiegészítésképpen, van egy olyan mondat, amiben úgy elakadunk, hogy mit is akart itt mondani Isten követe Malakiás. És találtam egy nagyon jó, világos magyarázatot, hogy itt Ábrahám történetére utal, mert úgy látszik, arra hivatkoztak némelyek, hogy Ábrahám is el kellett, hogy bocsássa Hágárt. De az egy egész más történet. Ott Ábrahámnak a feleségére hallgatva elkövetett tévedése és engedetlensége történetéről volt szó. És hogy a test szerint született fiú, az nem örökölhetett. Az ígéret szerint született, Istentől ajándékozott Izsákkal. Nem lehet nekünk kicsavarva az összefüggésükből hivatkozni bibliai történetekre és igékre. Az ördög ezzel kísért, magát az Úr Jézust is kísértette. Kiragadott mondattal. És mit tett Jézus Krisztus? Visszahelyezte a kiragadott mondatot az ige teljes összefüggésébe. Ábrahám történetével is ezt teszi Pál apostol a Galáciai levelében például. És egyszerre csak világos, hogy mi volt az engedetlenség, amikor nem az Úrra figyelt, hanem csak a kor szokására és a felesége szavára. És aztán mi volt az a helyzet, amikor a felesége szavában Isten útmutatását kellett megértenie később, Izsák és Ismael dolgában. Ez csak egy kiegészítő részlet volt, a lényeg, amit a szívünkre kell vegyünk. Isten utálja a hűtlenséget, gyűlöli a válást, ő hűséges, és akiket megtérít magához, azokat hűségben akarja vezetni. Ad erőt is hozzá az ő szent lelke által. Jézus Krisztusban ajándékozott kegyelmével. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked, hogy hirdetteted igédet közöttünk. Hirdetteted számunkra azt, amitől talán el is borzad a szívünk, de nem szabad embernek semmit tompítania rajta. Hiszen a te ítélő igédnek le kell lepleznie bennünk minden hűtlenséget, csalárdságot, és oda juttatnia bennünket, mint ahogy énekeltük is, mindenható Úristen, mi bűnös emberek, gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek. Köszönjük, hogy így ragyog föl számunkra bűnbocsátó és szabadító kegyelmed Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztussal lett mássá az életünk mindazoknak, akik befogadtuk őt. Vele lett valóban életté az életünk. Ő benne van az a szabadság, amelyről zenghet a szívünk, mert a bűn szolgálja gyáva rab, de a Krisztusé szabad. Ebben a szabadságban taníts járni bennünket, megszentelni a te nevedet igaz tanítással és élettel. Könyörülj egyházunkon, adj benne lelki ébredést még, tévejgésükből téríts vissza a te világosságodba sokakat. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiknek mások tanítása a feladatuk, hogy igédet hirdessék és tanítsák. Köszönjük azokat, akik a te szent igédhez ragaszkodva vállalják ezt. Így adunk hálát Mátéért is, hogy elindulhatott ebben a különleges szolgálatban. Tartsd meg őt, és engem, és minden hívő szolgáló testvérünket. Tarts meg, te a hűséges Isten, hűségben. Áld meg életünket, házasságunkat, családjainkat. Könyörgünk gyermekeinkért, unokáinkért, hogy idejében megtérjen mindegyikük hozzád az élő Istenhez. Hisz test szerint nem lehet örökölni az üdvösséget, de olyan csodálatos a te ígéreted, hogy az a hit, amelyet bennünk szent lelkeddel teremtettél, kihat rájuk is. és szent lelked munkája épp azon keresztül foganatos lehet az ő életükben is. Ezt kérjük, Istenünk. És így könyörgünk mindenütt hívő testvéreinkért, az Úr Jézus neve miatt üldözött keresztjén testvéreinkért, a világ sok táján, betegségben vagy más ínségben szenvedőkért. Könyörgünk embertársainkért, oly sok tévelygésnek rabjai, a névleges kereszténység körében is, hát még azon kívül, idegen kultuszok, hamis vallások bűvöletéből. Te szabadíts meg még sokakat, szent és kegyelmes Istenünk. Nem tudjuk, meddig tart kegyelmed ideje. Köszönjük, hogy most még nem zárult le. Ezért kérünk a mai napon is tőled elkészített alkalmakat, hogy emberek megtérhessenek hozzád, bocsánatot nyerjenek minden bűnükre az Úr Jézus véréért, és szabadságot kapjanak szent lelked ereje által, új életre, megszentelődésre, élő reménységre. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.